napot kívánok! Fenntartásban folytatjuk a illetékes bíróság témája. És előző órán megismerkedtünk azzal az elvvel, hogy elvileg mindenki, ha ketten, az alperes és a feltperes mindketten egy városban laknak, akkor helyben kell megtartani a tárgyalást, a helyi bírósághoz kell fordulni. Kivéve a feltperesnek mégis van lehetősége egy leghíresebb, vagy egy nagyon híres és elismert bírósághoz fordulni. A kérdés az, hogy mi van akkor, amikor az alperes és a feltperes más-más városban laknak, akkor melyik bírósághoz kell fordulni. És erre az az alapelv van, hogy hatovea holech achar hanitva, ami azt jelenti, hogy a feltperes megy az alperes után. Ez érdekes, ugye, mert előző órán beszéltünk arról, hogy az alperes az, aki alá van rendelve a felperesnek. Eved laivel is málve, hogy aki a kölcsönvevője szolgálja, rabszolgálja a kölcsönadónak. De most azt mondjuk, hogy ha nem egy városban laknak, akkor az alperes helyi bírósághoz kell fordulni. Miért? És erre három magyarázat van. Az első magyarázat az, hogy aki követel, neki kell bizonyítani, ugye, és mivel a felperes követel, akkor neki el kell menni az alpereshez, és követelni, és bizonyítani, és akkor lehet tárgyalni. A másik magyarázat az, hogy ez a felperes érdeket képviseli. Az, hogy azt mondjuk neki, ő menjen. Az alperes városház az a felperes érdeke. Miért ez a felperes érdeke? Mert a helyi bíróságnak nagyobb hatalma van, ha ez az alperes városában van, akkor inkább fogja teljesíteni a bíróságnak az ítélete, és ezért ez jobb a felperesnek. Ha pedig a más városi bírósághoz fordul, akkor az alperes könnyebben tud húzni az időt, stb., mert ezek nem is ismernek őt, nem is itt lakik, szóval ez nem egy nyomás, semmiféle nyomás nem gyakorol rá a helyi bíróság, mert nem a helyi bíróság. És a harmadik magyarázat, hogy ez az alperesnek az érdeke. És ez pedig kapcsolódik az előzőhez, amit beszéltünk, ugye mindig attól kell tartani, hogy a felperes, és csak azért követel, hiába semmi alapja nincs, mert szeretne egy peren kívüli egyezéshez jutni, mert az alperes gazdag, és neki ez csak fejfájás az egész dolog. Erre azt mondjuk, hogy a saját helyi bírósághoz fog fordulni a felperes, akkor az alperesnek még nehézebb lesz, akkor biztos, hogy fog megegyezni valamilyen összegben. Ha pedig az ő helyi bírósághoz fordulunk, akkor neki könnyebb, és akkor azt fogja mondani, hogy jó, tárgyaljuk meg az egészet. Most mi a különbség, hogy kinek az érdeket képvisel ez az alapelv? Nagy a különbség, mert a Talmud azt mondja, hogy minden olyan rendelet, ami valakinek az érdeket képvisel, az azért jött létre neki segíteni, akkor joga van neki lemondani róla. Azt szerint az egész rendelet azért jött, hogy nekem, mondjuk én ebben az esetben az alperes vagyok, akkor az alperesnek joga van azt mondani, hogy jó, tehát mivel nekem jön segíteni, én kijelentem, hogy nem tartok igényt erre az intézkedésre. Ha nem tartok igényt erre, akkor visszamegy a másik városi bírósághoz. És ezért az a kérdés, hogy kinek az érdeke képvisel ez az alapelv, és kinek lenne joga erről lemondani. Ha azt mondjam, hogy ez alperesnek az érdeke, mert ez csak zaklatás lehet az egész per, erre az van írva, hogy még, ez még abban az esetben is így van, hogy hiába azt mondja a felpers, hogy kifizetem a úti költséget, és csak legyen a per az én városomban, a felperes városában, mert maga az utazás is egy nehézség, és ezért hiába állja az úti költséget. Természetesen ez az alapelv kapcsán is vannak kivételek, erről majd beszélni fogunk később, de amit érdemes mindenképpen hangsúlyozni, ugye a dolog lényege az, hogy az a város, az a bírósághoz fordulunk, ami az alperes, ahol az alperes lakik, de ez csak akkor, ha tényleg a lehetséges ott odafordulni. Mit jelent, hogy lehetséges? És érdekes, itt két ítélet van, mert kicsit úgy tűnik, mint a ellenmondásos. Ha felperes, nem tud odautazni, mert beteg. És orvos igazolja az a beteg, akkor nem az a kérdés, hogy most melyik bírósághoz lehet fordulni, mert nem kérdéses. Mert van egy bíróság, amihez nem lehet fordulni, mert a felperes nem tud oda menni. Ha nem tud oda menni, akkor az itteni bírósághoz lehet fordulni, azt jelenti, a felperes lakik. Ugye, ehhez emlékezni kell, amiről beszéltünk, hogy valójában minden bíróságnak illetékes abban a szempontból, hogy van hatalma. Csak mégis van egy bizonyos rend, melyikhez kell fordulni. De ha egy másikhez kell fordulni, mind tovább én egykülő tudja tárgyalni a dolgot. De mindenképp ez egy ítélet. A másik ítélet, ami pont az ellenkező irányba szól, hogy ha felperes nem tud előni ebben a városban, mert talán az itteni rendőrség le fogja tartasztatni. Erre azt mondjuk, semmi baj, küldjön valakit helyébe. Szóval ez egy kicsit ellenmondásos a kettő, hogy figyelembe veszünk az, hogy a felperes személyesen meg tud jelenni, vagy nem veszünk figyelembe az, hogy a felperes meg tud-e jelenni, és mondtam, ez a forrásokban találtam két ellenmondásos ítélet ebben a kérdésben. Kérdés az, van-e jelentősége, veszünk-e figyelembe azt is, hogy mennyibe kerülne az alperesnek utazni a felperes városában, vagy, és mennyibe kerülne a felperes utazni az alperes városában. Ugye talán az egyiknek többe kerül, mint a másik, akkor ez befolyásolja-e az a tárgyalás helye, és a válasz, hogy nem. Amikor azt mondjuk, hogy az alperes városában kell menni, az teljesen mindegy, hogy az alperes ide tud jönni filérekért, és a felperes sok pénzért kell oda mennie. A Shulchan Aruch egyértelműen azt is mondja, hogy aki veszít a perben, nem fizeti a másik félnek az úti költségei, hiába miatta kellett jönni, és akkor kiderült, hogy és ő veszített, nem kell ezt fizetni. Most ehhez figyelembe kell venni azt, hogy nem biztos, hogy minden szempontból kell vinni, kell sok költséget költeni erre. Mire célzok? Mondjuk, hogy a felperes, ugye, ahogy a pert indítja, nekik vannak szakemberei is, nekik vannak tanúi is, hasonló, és mindezt elvinni a másik városon, az nagyon nagy költség. De nem biztos, hogy úgy kell kalkulálni, mert azért nem kell úgy kalkulálni, mert a halakhában az van, hogy az ember el tudja mondani a tanúságát egy másik bíróságát, és aztán csak írásban, át lett küldve. Ami azt jelenti, hogy a felperesnek nem kell vinni magával az egész csapatot. hanem bizonyos dolgokat egy helyben, a saját városában elintézi, és aztán a több utána elutazik oda tárgyalásra. És erre még olyan eset is van, de a felperes azt mondta, hogy nagyon értékes dokumentumokat vinne magával, és tart attól, hogy útközben el fogja veszíteni, és akkor az a kérdés, hogy most ilyenkor mi a teendő, és erre az volt a válasz, hogy semmi probléma, menjen el a helyi bíróságra, és készítsen el egy hiteles másolatot, és ez a elvész, akkor még mindig van, megmarad neki egy hiteles másolat, de mindez nem folyásolja be a tárgyalás helye. Még mindig ott kell tárgyalni, ahol az alperes lakik. A következő kérdés, hogy mit jelent, én azt mondtam most, az alperes lakik. De tényleg mit jelent, amikor azt mondja az alperes helyén? Az alperes helyén ez egyértelmű, ha abban indulunk ki, hogy ott lakik, ahol dolgozik, és minden egy helyen van. De könnyen lehet, hogy egy helyen lakik, másik helyen van gyára, és harmadik helyen van az irodája. És akkor a kérdés, hogy melyik az ő, mi számít az ő helyének. És erre az Izraelben, ez úgy van lefektetve a rendeletekben, hogy a helye az a lakhelye, a munkahelye, illetve ott, ahol az ő vállalkozásának a központja van. Ami jobb esetben ez egy helyen van, de természetesen lehet az, hogy mindez a három dolog külön-külön helyen lenne, és erre a következő rendelet, ez már a 8-as paragrafus azt mondja, hogy ha több lehetőség van, mivel egyik helyen lakik, a másik helyen dolgozik, a harmadik helyen van a központja, akkor már a felperes dönt, hogy még. Ami azt jelenti, hogy tényleg három hely van, és ő választ a három közül még az, ami neki a szimpatikus, és a bíróság esetleg tud módosítani ezen, ha van neki egy jó érvelése. De mivel most már nem annyira egyértelmű a hely, hanem a felperes ő dönt, hogy hova akar menni, akkor ugyanígy az alperes is bele tud szólni, és azt mondani, hogy ha már dönteni kell, akkor kérem áthozni ide. Mert ahol, amikor egyértelmű, hogy hova kell menni, mert egy helyen van az alperesnek mindene, akkor az alperes nem tudja azt mondani, hogy jobb lenne, ha átmegyek egy másik városba, mert ez a helyét, ez a törvény ezt előírja, hogy ide kell jönni, kész. De abban a percben, amikor már nem egyértelmű, és akkor már dönteni lehet a kérdésben, akkor igazad a felperes dönthet, tehát az alperes meg tudja módosítani, ha van neki egy jó érvelése mellette. Ugyanígy a hasonló kérdés, mi van akkor, ha nem egy alperes van, hanem többen, és ők különböző városokban laknak? Akkor természetesen az nem lenne logikus, hogy egy pert többször lejátszani, és minden alperes külön tárgyal, és erről beszéltünk már előző fél évben, hogy a bíróságnak sokkal jobb, ha egy. Ami egy történethez kapcsolódik, akkor egyszer legyen tárgyalva, és nem többször. Csak a kérdés, hogy melyik, hol tárgyalnak, amikor különböző helyeken laknak. Nincs erre túl sok forrás. Az egyik Röspanzum könyvben azt írja, hogy a többen vannak. És az egyik, az alperesek egy, nem is a többsége, lakik a saját városában, ahol a felperes is lakik, akkor már is joga van mondani, jó, akkor én beperlem, ez az alperes városában, ami nekem a legkényelmesebb, mert én is itt lakom, és a többiek jönnek ide. De természetesen itt is ugye ez a logika van, mint előbb a izraeli rabinikus bíróságnak a rendeletében, hogy mi, hogy egy a felperes dönt, hogy hova akarja, de természetesen az alperes bele tud szólni. Itt két dolog, mert még hangsúlyozni kell. Az rendeletekben az van írva, az egyik fő, oda lehet menni, ahol a fő, vagy az egyik fő alperes lakik. Ami azt jelenti, hogy többen vannak, de az egyik az inkább érintett, mint a másik, akkor azt figyelembe kell venni. És másik érvelés, ami írva van ez kapcsán, úgy írja az egyik responsum könyv, az a neve Divrei Malkiel, hogy valószínűleg ott kell tárgyalni, ahol a vállalkozás van, vagy ahol ez az egész tranzakció létrejött. Mert ez logikus, hogy arra számítottak az alperes, a felperes, hogy ha itt van a központjuk, itt jön létre, akkor valószínűleg ide hozzák a tárgyalást is. Ami azt jelenti, hogy akkor előnben részesül ez a hely, mint a lakhelye, vagy más. De azt jelenti, hogy máskor is ezt az érvelést kell, ezt figyelembe kell venni, hogy inkább a vállalkozásnak a székhelyen az inkább a tárgyalásnak a helye, ha nem egyértelmű, hogy máshova kell menni. Aztán van még egy pár kérdés, mert lényegében azt kell nézni folyamatosan, hogy milyen erős az az alapelv, hogy ott kell menni, ahol az alperes lakik. Nézzük meg az a kérdés, hogy a felperes városában létezik egy nagyobb is elismertebb bíróság. Befolyásolja a tárgyalás helye, a válasz, hogy nem. Van az bíróság, hiába nem annyira elismert, hiába nem annyira nincs annyi tekintélye, az nem probléma. És mi van akkor, ha abban a városban nincs bíróság? Akkor még mindig az alperes helyen kell tárgyalni. Csak mit jelent az alperes helyen? Azt kell nézni, hogy mi a legközelebbi bíróság, és oda kell menni. Természetesen az is lehetséges, hogy az egyik helyen lesz rabbi, de nem bíróság. Ugye, mert ez a kettő nem ugyanaz. Lehet, hogy van a városnak egy rabbia, aki vezeti a közösséget, de ahhoz, hogy bíróság legyen, ahhoz kell három bíró. Most ha nincs egy állandó bíróság ennek a városnak, akkor nem tudja az alperes azt mondani, várjál, megkérem a rabbimat, hogy szervezze meg. Mert egy állandó bíróságot figyelembe veszünk, de olyan bíróság, ami nem állandó, azt a felperesnek nem kell figyelembe venni. És azt mondja, létrehozunk? Jó, én is szeretnék létrehozni egy bíróságot, de az már nem lehet kényszeríteni senkit olyan bírósághoz fordulni, ami nem állandó. Most egy másik szempont. Van olyan bíróság, ami földrajzi szempontjából nem tud tárgyalni bizonyos dolgokat. Akkor van itt egy bíróság ebben a városban, de bizonyos dolgokat nem tud tárgyalni. A kérdés, hogy ebben az esetben joga van a felperesnek mondani, hogy elnézést, ez a bíróság nekem nem bíróság. Hiába egy létező bíróság szeretnék átmenni, máshova lehet tárgyalni mindent. Miről van szó? Az egész bírósági rendszerben van egy probléma. A probléma az, hogy két részre oszlik minden ilyen pénzügyi tárgyalás. Van, ami pénz, és van, ami büntetés. Ami azt jelenti. Pénz azt jelenti, hogy kölcsön vett fel, és nem fizeti vissza, akkor bírósághoz fordulok. Valaki vett valamit nálam, és nem fizeti ki, akkor bírósághoz fordulok. hogy valaki tett ellenem valamit, vagy valami olyan kár, aminek van annak büntetése. Például lopás esetében azt írja a Biblia, hogy kétszer annyit kell fizetni. De akkor szinte a 200%-ot kell fizetni, akkor a 100% az pénz, az annyi a kár. De a második 100% az már csak büntetés. És erre azt mondja a halakha, hogy büntetéseket csak Izraelben, Szentföldön lehet tárgyalni, Babiloniában, pontosabban külföldön nem lehet tárgyalni a büntetést. Erre azt mondja a felperes elnézést, nem szeretnék fordulni a te bíróságodhoz, mert ez Babiloniában van, Babilon az a szinoníma a külföldnek, mert ők az első 100%-ról tudnak tárgyalni, de utána a második 100%-ról nem, és én szeretnék itt az egész ügyet elintézni, és ez azt mondom, menjek át 100 kilométerrel arrébb, az már Izrael lesz, és ott lehet tárgyalni mindent. Ez joga van. Miért? Mert ez olyan, mintha azt mondja az elnézést. Az én szempontjámból, ez a bíróság nem bíróság, mert nem tud tárgyalni mindent, amit én felhozok. És neki nem kell pénzt veszíteni. Most ebből ma az izraeli bíróság se tud tárgyalni büntetést. A bíróság Izraelből is csak tárgyalnak, csak a pénz. Ezt szerintem akkor ma így egy az egyben ez a szabály nem aktuális, de ebből azt lehet következtetni, hogy olyan bírósághoz fordulni, amelynek nincs végrehajtási hatalma, pedig lehet fordulni egy másik bírósághoz, akit végre is tud hajtani, akkor joga van a felperesnek mondani, hogy az én szempontomból ez a bíróság nem bíróság, mert nem tud végrehajtani. Tárgyalni tud, és tud mondani egy elvi ítéletet, de utána mit segít nekem egy elvi ítélet, ha nem tudja végrehajtani. Most miről van szó? Itt van egy állandó és egy visszatérő téma lesz itt. A rabinikus bíróság akárhol külföldön annak semmi hatalma nincs. Miért? Nem tudja kényszeríteni a pereseket, forduljanak hozzá. Miért? Mert állami bíróságok vannak, és nekik nincs semmiféle joguk kényszeríteni egy tárgyalásra. És ugyanígy, amikor már tárgyalnak, és ítéletet hoznak, nincs semmiféle hatalom, amivel tudják végrehajtani az ítéletet. Ami azt jelenti lényegében, a halakha azt mondja, hogy két zsidónak, ha valami vitás ügy van, fordulni kell a rabinikus bíróságra. Szerintem a halakha azt mondja, hogy úgy kell, de az állam, a helyi állam azt nem hatalmazta fel a rabinikus bíróság bármilyen tárgyalásra. Se tárgyalásra, se végrehajtásra. Izraelben más a helyzet, mert Izraelben bizonyos szempontból a rabinikus bíróság fel van hatalmazva a tárgyalásra, kényszeríteni tudja az embereket, hogy forduljanak haza a tárgyalásra, és végre is tudja hajtani a tárgyalást. De milyen tárgyalásra van felhatalmazva? Izrael állam törvény azt mondja, hogy házasság és válás az csak a rabinikus bíróság dönti. Más polgári kérdések az nem a rabinikus bíróság, hanem erre van az állami bíróság, de megint önkéntesen fordulhat az ember a rabinikus bíróságba. Szóval, ha egy sima polgári ügyről van szó, akkor az izraeli bíróság és a külföldi bíróság egy szinten vannak, mindkettő azt csak abban az esetben tárgyalhatja, hogy az ember önkéntesen fordul hozzájuk, és akkor tárgyalhatnak. Ha pedig házasság és válásról van szó, akkor Izraelben a rabinikus bíróság fel van hatalmazva. És ez az izraeli bíróság állandóan felhozza mindenféle kérdésben mindig felhozza az, hogy hó, én, nekem előnem van a külföldi rabbinikus bírósággal szemben, mert én végrehajtási erőm is van, legalább házasság is válásban. A más tárgyalásban senkinek nincs végrehajtási erőm, senkinek az, hogy ma se az izraeli rabbinikus bírósága, se a külföldi, magyar, amerikai, angliai, belga, szóval mindegy, hol nincs semmiféle hatalma. Az egyetlen esetben, amikor Izraelben mégis a rabbinikus bíróság polgári dolgokban is fel van hatalmazva, ha az emberek önkéntesen fordulnak a bíróság, és aláírják, hogy elfogadják ez a bíróságnak az ítélete, ami lényegében azt jelenti, hogy most választott bíróságként működik, mindketten önkéntesen fordulnak ez a bíróságot, és aláírják, hogy el fogják fogadni. Abban a percben, hogy aláírtak, akkor természetesen már a polgári ügyekben is van végrehajtási hatalma az izraeli rabbinikus bíróság. Igen ám, de választott bíróságként a külföldi bíróság is ugyanígy működhet, legalább a legtöbb helyen. Magyarországon például a választott bíróság az úgy van, hogy nem mindenkihez lehet fordulni választott bíróságként, hanem van egy bizonyos lista, hogy ezek az embereket lehet elfogadni választott bíróságként. De más helyen, van sok más helyen, ahol akárkihez fordul az ember, és azt, hogy én elfogadom őket, ezt a bíróságot választott bíróságként, akkor az érvényes utána végrehajtási hatalma is van, vagy ők maguk hajtják végre, hogy legalább egy az egyben az ítélet átmegy az állami bírósághoz, és anélkül, hogy ők foglalkoznak az ügyel, amikor volt az ítélet, alá lett írva, hogy elfogadják, akkor mi azt jelenti, hogy ha már választott bíróságként, akkor már a külföldi rabbinikus bíróság is ugyanilyen hatalma van. Most, ha házasság és válás kérdésben mondhat a felperes, mondjuk egy válásról van szó, mondhatja a felperes, hogy én szeretnék az izraeli bírósághoz fordulni, mert nekik van végrehajtási hatalma szemben a külföldi bírósággal. És ez elvileg lenne joga. De ha külföldön az alperes aláírja, hogy elismeri ezt a bíróságot, akkor ez, mint választott bíróságként, vagy akkor ezek után már nincs semmi oka, nincs a felperesnek átvinni az ügyet, mert azt mondja, hogy mi a probléma itt végrehajtani, én aláírtam már, és akkor képesek végrehajtani. Szóval visszatérve az előírásból, hogy büntetés szempontjából lehet átvinni egy másik bíróságot, mert ők képes tárgyalni teljesen, amit én követelek, ebből lehet következtetni az, hogy egy olyan bírósághoz, aki végre tud hajtani, kényszeríteni tud, szemben az olyan bíróság, ami nem tud végrehajtani, akkor elő van annak, és akkor lehet emiatt nem helyi bíróságnál tárgyalni. Most ez jól hangzik, nekem egy kis problémám van, mert azt hiszem, hogy ez se teljes, hiába sokszor az izraeli rabbinikus bíróságnak az ítélete, amilyen többször fordul elő, hogy hó, mi képesek vagyunk végrehajtani, ez előn van, stb. Stb. De azt hiszem, a törvény azt mondja, hogy kényszeríteni a tárgyalást csak akar tudja az izraeli rabbinikus bíróság házasság és válás esetében, ha a másik fél szintén izraeli állampolgár, vagy minimum Izraelben lakik. Ha nem, akkor szerint külföldi állampolgára semmi hatalma nincs. Tehát ez így van, akkor az egész érvelést gyengíti, mert lényegében azt jelenti, hogy hiába van itt egy bíróság, ami különböző esetekben képes kényszeríteni, ha mindketten izraeli állampolgárok is ott laknak, de ha nem, ha külföldről átvinni egy házaspár akarja átvinni egy ügyet Izraelbe, akkor miért? Mert azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kell korlátoztatni ezt az egész érvelést, hiába nagyon sokszor fordul elő, de picit nem reális. Csak abban az esetben lehet használni ezt az érvelést, hogy menjünk át Izraelbe, ha az alperes, az al alperes izraeli állampolgár, hogy talán Izraelben lakik, akkor mondhatja a felbe, és menjünk csak oda, mert azt az a te bíróságot fog tudni elintézni az ügyet. Igen, ám, de mondhatja az alperes, az elnézés, te vagy nem vagy izraeli állampolgár, tehát ha te veszítsz, akkor nem lesz senki, aki fogja tudni végrehajtani. És ez is igaz. Mi azt mondjuk, akkor ez csak egy hiába előtérbe helyezik, és állandóan lebegtettik, de elég kicsi a súlya ennek az érvelésnek. Például egy másik esetben, ami szintén szerintem nem halachikus alapú, hogy izraeliek, akik külföldön lakik, mondja az izraeli bíróság, az izraeli rabbinikus bíróság, akkor lehet őket kötelezni, hogy jöjjenek Izraelbe rágyenni. Hát, talán ez még elmegy, és nincs joguk, nem, ez a lényeg. Azt mondja, azzal, hogy a törvény azt mondja, hogy a házasság és válasz a rabbinikus bíróságnak kell tárgyalni, ez azt jelenti, hogy az izraeli állampolgárnak nincs joga külföldi bíróság, rabbinikus bírósághoz fordulni. Ez már ennek semmi alapja nincs, mert ha külföldön lakik, akkor ezek ugyanolyan kóserek, mint bíróság. Tehát egy picit azért emelem ki, mert nagyon sokszor fordul elő, és sok esetben úgy tűnik, mint az izraeli rabbinikus bíróság egy kicsit ilyen politizál. Ami azt jelenti, érve, de nincs igazi halachikus súlya az érvelésnek. És ugye azt is tudni kell, hogy Izraelben van nem állami rabbinikus bíróság is. Mert kétfajta, ugye ezt már említettem talán korábban, kétfajta rabbinikus bíróság van Izraelben, állami és nem állami. A nem állami, az egy az egyben egyezik a külföldi, ugyanaz a státusza. Hogy nincs semmi, amiben kötelező hazájuk fordulni, és mindig csak önkéntesen fordul az ember hazájuk. Az állami bíróság, az állami rabbinikus bíróságban annyi van előn, hogy a házasság és válasz kötelező hazájuk fordulni, kivéve mindketten nem hazájuk akarnak fordulni. Most nézzünk meg egy másik kérdést. Mi van abban az esetben, amikor az alperes egyszer csak nem jelenik meg, nem veszi figyelembe a helyi bíróságnak a felszólítása. De azt mondja, ha a másik városba mennénk, semmi probléma nincs. Én a helyi bírósághoz nem szeretnék fordulni. Mi a kérdésnek a lényeg? A kérdésnek a lényeg az, hogy a rabbinikus bíróságnak van olyan, ami olyan hatalma van mégis, szerinti a vallási közösségen belül, hogy ha felszólítanak valakit háromszor, hogy per van, és nem jelenik meg, akkor elítélik őt, pontosan kihirdetik, hogy ez az ember mszarév ladin. Ez az ember nem hajlandóan tárgyalni a rabbinikus bíróságnál. És ebben az esetben lényegében ez a bizonyos kiközösítésnek számít. Ami államilag semmi, de valásilag akkor a sinagógában ki van zárva a különböző dolgokból, stb. Miért? Mert ön nem adja meg a kellő tiszteletet a bíróságnak. Akkor most ebben az esetben, amikor az ember az alperes már három felszólítást kapott, hogy a helyi bíróságtól, és ő azt válaszolt, nem azt válaszolt, hogy nem érdekel, azt válaszolt, hogy ehhez a bírósághoz nem szeretnék fordulni, ez másik bíróság, amihez nem lenne joga. Ugye, mert azt mondtunk, hogy a helyi bírósághoz kell fordulni. No, akkor a felperes vette a fáradtságot, 70 km vagy 200 km utazott, idejött, a bíróság meghallgatta, felszólított az alperes, az alperes nem jelent meg. Neki nem volt joga ez. A kérdés az, hogy ebben az esetben a bíróság kiadja ellene a Dáv Sziruv, vagy nem. Erre azt mondja, hogy én szeretnék tárgyalni a rabbinikus bíróság, nem ehhez. Most nincs joga ehhez, de mégis, akkor ez azt jelenti, hogy nem szeretne tárgyalni, vagy csak nehezíti a folyamatot. Erre azt mondjuk, hogy attól függ, melyik bíróságot jelöl ki másiknak, akihez el fog menni. Ha azt mondja, hogy a felperes város bírósága szívesen elmegyek, akkor hiába nincs joga ehhez, azt mondja, jó, nincs joga, de mégis ő nem utasítja el a rabbinikus bíróságnak a hatalmat. Ha pedig azt mondja, egy negyedik várost jelöl ki, nem az alperes, nem a felperesnek a helye, hanem egy másik, mondja, például ahhoz a bírósága szívesen megyek el, ezt már nem fogadjuk el, ez csak annyit jelent, hogy ő húzni akarja az időt, mert semmi köze a harmadik, negyedik, ötödik városnak a bíróságához. Hasonló a kérdés, hogy mi van akkor, ha az alperes egyértelműen bejelentett a felpereshez, nem kell fordulni a rabbinikus bírósághoz, mert én nem tárgyalok rabbinikus bíróságnál. Nincs joga ez, de ebben bejelentette, hogy felejts el, ha akarsz, állami bírósághoz fordulunk, de nem rabbinikus bírósághoz. Most, ilyenkor, ugye előbb említettem, hogy a halakha azt mondja, hogy a két zsidó között a bármilyen vitás ügy van, akkor rabbinikus bírósághoz kell fordulni. Tehát ő bejelentette, hogy nem fog tárgyalni rabbinikus bíróságnak. Ilyenkor az a menetrend, hogy mégis kell őt felszólítani a rabbinikus bíróságnál. Három eset után, amikor nem fogadja el a felszólítást, akkor a bíróság engedélyt ad neki, hogy ebben az esetben joga van a felperesnek állami bírósághoz fordulni. Azt mondja, hogy vitás ügy a rabbinikus bírósághoz kerül, ha nem működik, pont azért, mert nincs felhatalmazva, nem tudjuk kényszeríteni, akkor ebben az esetben egy, kiadja ellene a Ktav Sziruv, kettő, engedélyt kap a felperesnek forduljon állami bírósághoz. Most ebben az esetben az a kérdés, amikor csak formális az egész, mitjen csak formális az egész, nem azért fordul most a felperes a bírósághoz, mert van esélye, hogy az alperes el fog jönni. Az alperes már bejelentett, hogy ő nem fog eljönni. Akkor csak azért egyszer, kétszer, háromszor, jó, szeretném engedélyt kérni, hogy szeretnék elmenni állami bírósághoz. Akkor is el kell menni a felperesnek a alperes városi bíróságához, hogy ebben az esetben azt mondjam, most nem mindegy, melyik bírósághoz fordulok. A legközelebbi, a legkényelmesebb nekem az ő hazájuk. Szeretnék fordulni, mert így se fog ő megjelenni. Ha azt mondjuk, szeretnénk most segíteni az alperesnek, hogy valaki csak zsarolni akar, vagy ilyesmi, teljesen egész dolog nem aktuális, mert itt így se fog tárgyalni. És erre az a válasz, hogy tényleg, mivel az egész dolog az csak beépített a törvény beépített magában egy kis segítség az alperesnek, ebben az esetben nincs értelme menni az alperes városi bíróságához. Ha nem, ahogy a Shulchan Aruch írja, a végső soron minden bíróságnak van hatalma. Ugye ez megint visszatér ahhoz, hogy ha nem ez a bíróság lenne az illetékes a tárgyalásnak, akkor milyen joga fordul hazájuk, kapjon engedélyt, ha tudjon tárgyalni a állami bíróságnak. A válasz az, hogy mindenki illetékes. Csak mégis van egy rend, hogy melyik bírósághoz kell fordulni. De abban a percben, hogy kiessünk ebből a rendből, mert így sem fog jönni tárgyalni, akár melyik bírósághoz fordul, akkor az egy illetékes bíróság. Izraelben ez nem úgy megy, Izraelben mindenképpen a rabbinikus bíróság ragaszkodik ehhez a rendhez, hogy mindenképpen mindent kell tárgyalni a helyi bíróságnak. Még akkor is az illető a bejelentette nem szeretné itt tárgyalni, akkor is a helyi bíróság ott a helyen. Mert ha nem, akkor egy káosz lesz az egészből, és figyelembe véve az, hogy Izrael nem olyan nagy olyan nagyok a távolságok, és ezért a másik város az se olyan messze van. Izraelben a rendeletekben egy nagyon okos rendeletet hoztak létre. Idézést kapott az alperes bíróságtól, egy valamelyik bíróságtól. Erre megjelenik ő, vagy az ő ügyvédje, hogy elnézés, ez nem az illetékes bíróság. Azért mert valami, amivel kifogásolja. Mert azt mondja a rendelet, hogy nem, a bíróság nem veszi figyelembe. Csak akkor, ha azt mondja, ez nem az illetékes bíróság, hanem meg kell jelölni, melyik lenne az illetékes bíróság. Csak azt mondani, hogy itt nem, az nem elég. Mi az előn ennek? Azt akarják, hogy az ember ne tudjon húzni. Abban a percben, hogy ő maga kijelölte, melyik lenne az illetékes, utána, ha az alperes, utána az felperes, ha az a bírósághoz fordul, akkor nem tud újra előjönni az alperes, azt mondja, hogy ez se valójában az illetékes, mert 10 kilométeren arra egy lakom, ez inkább ott, nem, és te jelölte le, és abban a percben, hogy ő jelölte, akkor ez mindenképpen illetékesnek számít, még akkor is, ha tényleg kiderül a 10 kilométerrel arrébb van, és már talán egy másik városnak a közigazgatási határon belül van. Ha ő ezt jelölte, nem jelenti az, hogy a felperesnek el kell fogadni direkt azt a bíróságot. Ha a felperes is észrevette, hogy itt csak egy játék van, akkor ő fordulhat egy másik. De akkor az a veszély van, hogy megint fogja az alperes azt mondja, hogy ez nem az illetékes. Azt, amit ő már megjelölt, az mindenképpen illetékesnek számít. Ez egy nagyon okos rendelet, mert az a dolog lényege, hogy ezzel talán le lehet rövidíteni az időhúzás. Ugye az egyik fontos dolog minden perben, hogy az egyik próbálja húzni az időt, az egyik az általában az alperes próbálja húzni az időt, és ezzel is nyomást gyakorol a felperesre, hogy egy peren kívüli egyezés, mert szeretném már jutni egy kis pénzhez, a fele pénzhez, a negyed, három negyed, mit tudom én menni, és ezért ez a rendelet egy kicsit lerövidíti ezt a lehetőséget az időhúzásnak. Aztán még egy kérdés van, és az pedig az, hogy ugye azt mondjuk, hogy mindenképpen az alperes helyi bíróságához kell fordulni. Mi van akkor, ha az alperes és a felperes egy harmadik városban vannak most nyaralni, hogy akármilyen célból ott vannak? Azt mondom, én is itt vagy, te is itt vagy, tessék, fordulok a itteni bírósághoz, hogy tárgyaljon az ügyet. Azt nem lehet mondani, hogy ő csak, mit tudom én, akar nehezíteni az alperesnek. Az alperesnek nem kell semmi, már itt is van. Ha már itt van, akkor lehet elmenni az itteni bírósághoz. Vagy ha az alperes eljött a felperes városában. Azt mondja, jó, ha itt vagyok, akkor tessék, akkor itt legyen itt a tárgyalás. Egy külföldi zsidó jár Izraelbe. Akkor lehet ő azt beperelni. Hiába ez nem az ő lakhelye, csak ide jött egy hétre. Erre az van írva a Shulchan Árukban, most a Shulchan Áruk ezzel ma írja, ugye a krakai rabbi, azt mondja, egy vendég, turista, aki itt van ebben a városban, hogy két turista is akarnak tárgyalni a bíróságnak, akkor rögtön lehet és kell tárgyalni az ügyet. Miért? Mert ha már itt van, akkor nem lehet hivatkozni helyi bíróságra. Mi azt jelenti, nem lehet soha kényszeríteni valakit, hogy egy másik városban tárgyaljon, de ő már fizikailag egy másik városban van, akkor miért nem lehet itt tárgyalni? Igen ám, de egy kis kiút lehet az egésznek, ha azt mondja az alperes, kezdik a tárgyalás, azt mondja az alperes, erről vannak dokumentumok. Hol vannak a dokumentumok? Otthon. De is valójában van egy dokumentum otthon. És ha már hazamegy, azt mondja, jó, akkor folytatjuk itt a tárgyalást. Miért csak azért kellett a tárgyalni, mert jele, azt voltam. most már itt vagyok, akkor miért joggal húzza engem vissza oda? Ugye mi a dolog lényege? A dolog lényege az, hogy megér az időhúzás, pontosabban valamikor nem is lesz elérhető, és nem lehet idézést adni neki, mert senki nem tudja, hogy hol van. És ezért, ha most tudunk, pontosan itt van, jelen van, akkor gyorsan, akkor lehet őt itt beperelni. Egy probléma van az egészen, hogy ez ütközik, elvileg ez ütközik egy másik előíráshoz. Az elején arról beszéltünk, hogy amikor mindketten egy városban laknak, akkor a helyi bírósághoz kell fordulni, még akkor is, ha mindketten egy másik városban vannak. Akkor azt mondjuk, nem, elnézést, ez nem a mi városunk, menjünk haza és tárgyaljuk azt. Most azt mondjuk, ha mindketten egy másik városban vannak, akkor azt lehet tárgyalni, ahol vannak. Mi a különbség? És erre a Shulchan Aruchnak a kommentátorjai azt mondanak, a különbség ez az, ha mindketten egy városban laknak, az a legerősebb, az a bíróság minden szempontból az illetékes bíróság, a felperes szempontjából és az alperes szempontjából is. Akkor ez olyan erős, hogy semmi körülmények között nem mondjuk az, hogy lehet tárgyalni a harmadik bíróság. Menjen mindenki haza, és akkor csak találnak egymásra. Ugye? Nem kell tartani attól, hogy nehéz elérni az alperes, mert a felperes és az alperes a szomszédok egymás mellett, két utcával, mindent, a szomszédok ugyanabban a városban, akkor az a legerősebb. Abban a percben nem egy városban laknak, hanem azt mondjuk, hogy az alperes elmegy az alperes városában, akkor ez nem olyan erős, ez csak az alperes szempontjából helyi bíróság. És ebben az esetben, ha mindketten egy harmadik városban vannak, akkor ezt lehet tárgyalni. Most, ami nekem nem egyértelmű az egészben, ugye mit mondjuk, hogy azért lehet egy harmadik városban tárgyalni, mert semmi költség nincs, így is már itt van. Azt nem értem teljesen, mit jelent, semmi költség nincs. Mondjuk arról van szó, hogy elutazik egy 3 napi üzleti tárgyalást egy másik városban. És közben jön a bíróságtól egy idézés, hogy holnap 12-kor tárgyalunk. Akkor ez azt jelenti, hogy vagy itt kell maradni további napokon, és nem tud hazautazni, itt a szállodában fizetni kell további napok, nem tudja azokkal a dolgokkal foglalkozni, ami miatt idejött. Azt hiszem, ez nem egyértelmű, hogy mit jelent az, hogy ha már így is itt van, akkor most már nem mindegy. Mit jelent mindegy? Ha valamilyen célból idejött. Ha itt kell maradni még egy pár nap, akkor az is költség. Ha elmegy az idő mással, az is költség. Ezért ez nem teljesen egyértelmű nekem, hogy mit jelent az, hogy nincs plusz költség. Nem tudom, talán itt arról van szó, hogy szóval az ideális elképzelés, hogy elmegy tárgyalásra, és egy óra alatt végig van a tárgyalásnak, és ítélet van már. Ugye azt mondja, nem egy ilyen több napos, több hetes dologról van szó, hanem egy ilyen gyors tárgyalás. Igen, de az milyen gyors lesz a tárgyalás, azt nem lehet ezt előre tudni. Most ezt el kell ismerni, hogy amikor itt Talmudot olvasok, akkor a leírás mindig úgy szerepel, mint az ember elmegy a bírósághoz, a bíróság kihallgatja, és ítéletet hoz. Például a Talmud olyasmit is mond, hogy ha büntető jogról van szó, pláne halálítéletről van szó, akkor másnap. Nem lehet ugyanazon a napon ítéletet kihirdetni, amikor tárgyaltak. Ha pedig polgári jog van, akkor ugyanazon a napon lehet ítéletet. Ami azt jelenti, hogy mindezekből az előírásokból úgy tűnik, hogy ha egy tárgyalás, ez nem az olyan dolog, hogy most tárgyalunk egy órát, és aztán a tisztelt bíró előveszi a naptár, 3 hét múlva, kedd délután 2-kor további tárgyalás, és aztán még 3 hét múlva tavaly, és akkor mit tudom, egy 10. tárgyalás után, akkor van egy nagy szünet, és aztán van az ítéleti hirdetés. Szóval a leírás mindig arról szól, hogy lehet-e másnap, kell-e várni másnapra az ítéleti hirdetés, vagy rögtön aznap. Aznap azt jelenti, hogy ma kezdődött, és ma lesz vége, mindketten elmondanak, amit akarnak mondani, bemutatnak a bizonyítékok, és akkor van ítélet. Ebben az esetben már inkább érthető az, hogy hol egy másik városban van, akkor gyorsan tárgyaljuk az egészet, mert annyi idő, amennyit el kell mondani, mindenképpen akárhol lesz tárgyalva, akkor ezek 1-2-3 óra el fog menni erre. De azt hiszem, hogy ma még rabinikus bíróságon se ilyen gyorsan mennek a dolgok, és ha nem ilyen gyorsan mennek a dolgok, akkor nem értettő, hogy miért lenne lehetőség egy másik városban tárgyalni, mert ez csak nehezíti az ő visszautat, stb. Érdekes az, ami a rendeletekben van, hogy mi van az az ember, akinek nincs semmiféle, semmi szempontból nem lehet egy bizonyos helyhez kötni. És azt mondja, akkor ahol van, ez az ő helye. Ami azt jelenti, hogy úgy tűnik, hogy inkább egy homelessről lenne szó, akinek se munkahelye, se lakhelye, se semmi, akkor ahol van, ami egy kicsit furcsa, mert milyen tárgyalás, szóval egy kicsit nem... Az egyik könyvben úgy próbálja elmagyarázni, hogy talán egy turistáról van szó. Aki itt van, de nem itt lakik, nem itt dolgozik, és azt mondja, ott a lő van, itt a helye. Azt mondja, talán akár ezt a törvényt akar itt akarja utalni a rendelet. Nem lehet, szóval nem egyértelmű, és ahogy már mondtam, a rendelet, a rendeletek, ami az izraeli állambíróságon van, egy része tényleg halachikus, és egy része létrehozták azért, mert legyen egy kis rend, és mégis az ember tudjon, mire számítson. Aztán ezek után van még egy további nagy téma, hogy mi van akkor abban az esetben alperes, felperes, amikor szülő és gyerek, fér és feleség, rabbi és tanítvány, hogy lehet-e azt mondani, hogy mivel a gyereknek meg kell adni a tiszteletet a szülőnek, akkor emiatt el kell mennie az ő városában tárgyalni, hiába ő az alperes. Szóval ez vagy ugyanígy a tanítványnak el kell menni a rabbi városában, hiába a tanítvány az alperes, akkor a rabbinak elvileg ide kell jönnie. Szóval ez egy külön nagy téma, illetve utána az a kérdés, hogy mi van akkor, ha van egy megegyezés. Megegyezés, visszalépni, milyen megegyezés, azt jelenti, hogy hol fognak tárgyalni, mikor lehet visszalépni, mikor nem, ezek mind már legközelebb fogunk ezt beszélni. Köszönöm a figyelmet!